Szeretett testvéreim, újévi könyörgésre összegyűlt gyülekezet. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján szeretném hirdetni az evangéliumot számotokra ezen a napon. Írva található a Lukács írása szerinti evangélium 15. részében, az első 7 versben, amelyet fennállva hallgassunk meg. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zugolódtak: ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik: ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megye el addig az elveszett után, amíg meg nem találja, és ha megtalálta, felveszi a vállára örömében. Hazamegy, összehívja a barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk: örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Eddig a felolvasott ige, foglaljon helyet a gyülekezet. Tavaly év az a kerek évfordulóknak az éve volt, ezek közül is ugye kiemelkedett a reformáció 500. évfordulója, és ahogyan a missziói bizottságban túl ennek az ünnepnek az örömén is, meg a terhén is azon gondolkoztunk, hogy mi is legyen ennek az idei évnek a meghatározó motivuma, gondolata, az, ami valami látomást vetít elénk, akkor azon kezdtünk el gondolkodni, hogy mit is jelent az 501. év, az a plusz egyes szám. És abban állapodtunk meg, hogy ez az év, ez teljen ennek a plusz egynek a jegyében, amit így fogalmaztunk meg, hogy legyen ez a 100. bárány éve itt a gyülekezetben. Ezt a mai alkalmat is arra szeretném szánni, hogy ennek a példázatnak a tükrében, ennek a jól ismert példázatnak a tükrében értsük meg ennek az egynek a jelentőségét, ebben vizsgáljuk meg saját magunkat is, azt, hogy mi hol vagyunk ebben a példázatban, mi a mi helyünk, mi a mi dolgunk, és persze, hogy hol van ebben a mi Úrunk Jézus Krisztus. Hát először is ehhez ugye azt kell tudni, hogy ki a címzetje ennek a példázatnak. Jézus ezt le is írja szépen, illetve Lukács evangéliuma, hogy a vámszedők és a bűnösök mindnyájan Jézushoz igyekeztek, hogy hallgassák őt, aki fogadta is őket a házában. A farizeusok és az írástudók pedig így zugolódtak: ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Tudjuk, hogy ezek a címzettek, ezek az írástudók és farizeusok komoly emberek voltak, a törvény megtartására tették fel az életüket, valamint arra, hogy abban az összekeveredett világban, amit a római birodalom jelentett, és abban az elnyomott helyzetben, amikor sokféle hatás és kísértés érte az Isten népét, ők képviseljék a megmaradást, a tiszta hitet, és ez egy nemes és nehéz feladat volt, és az ő válaszuk erre a helyzetre az elhatárolódás volt. Tudjuk, hogy egy-egy településen aféle klubokat is alkottak magukat, így hívták, hogy a barátok közössége. Ők voltak a képzett vallásos elit, akik igyekeztek élen járni, példát mutatni, és tanítani is a népet, mint aféle jó pásztorok. És azt a reményt hordozták magukba, hogyha Izrael egésze egyszer csak megtartja majd a törvényt, elkötelezi magát a törvény megtartásának, akkor eljön a Messiás. Kétségtelenül aztán, amikor eljött Jézus Krisztus, akkor közte és Krisztus között egy feloldhatatlan ellentét volt. Most például itt azzal vádolják, hogy olyanokat fogad be, olyanokkal vállal közösséget, akik a törvény megtartása szempontjából eleve reménytelenek, kirekesztésre méltó elemekkel keveredik, vámszedőkkel és bűnösökkel. Jézus erre válaszul, mond nekik egy példázatot. Így mondja Lukács, hogy egy példázatot, de tulajdonképpen ez 3 példázat, az elveszett bárányról, az elveszett drachmáról és az elveszett fiúról. És ebben a példázatban azt mondja nekik, hogy igen, amivel vádoltok, az igaz, sőt, a helyzet még ennél sokkal rosszabb. Ugyanis én nem csak befogadni vagyok hajlandó a bűnösöket, de még utánuk is menni, megkeresni őket, és áldozatok árán visszahozni őket az Isten szövetségébe. A példázat ott indul, ugye, hogy a bárány elveszett. És ha elveszik egy bárány, az a nagy kérdés, hogy az kinek a hibája. Hát nyilvánvalóan az a pásztornak a hibája. Jézus ugye bár ebben a példázatban úgy tűnik föl, mint jó pásztor, de a kiinduláskor még itt nem róla van szó, hanem azokról, akik hagyták, hogy elvesződjenek ezek a kis báránykák. Tehát itt nyilvánvalóan a nép lelki vezetőire utal, a farizeusokról, az írástudókról beszél. Azt mondja, ti vagytok a nép lelki vezetői, de benneteket nem különösebben bánt, hogy egy csomóan kimaradnak az Isten szövetségéből, pedig ők is Ábrahám gyermekei, ahogyan sokszor mondja Jézus számos gyógyítás végén, amikor valaki ugye egészségügyi állapota miatt például nem vehetett részt a közösségi életben, vagy éppen a Zákeussal, a vámszedővel kapcsolatban mondja, hogy ő is Ábrahám gyermeke. Ti meg csak így lemondanátok róla. Panaszkodtok a római birodalomra, hogy görögökkel, meg más bálványimádó népekkel telepítik be a szent földet, hogy megcsonkítják a ti szent földeteket, valójában pedig ti csonkítjátok saját magatokat, amikor lemondotok egész társadalmi csoportokról azzal, hogy egyszerűen leírjátok őket. És nem, hogy mennétek utánok, de gyűlöltök engem, aki azt teszem, amit nektek kellett volna tenni már réges-régen. És itt Jeremiás szavai kelnek életre, aki a pásztorokat elmarasztalja. És azt mondja, hogy hol vannak azok, akik utána mennének a népnek. És aztán mondja, de majd elküldöm én az én jó pásztoromat, aki majd összeszedi őket. Hol vagyunk mi ebben a történetben? Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Persze, olykor az életünkben tudunk azonosulni ezzel az egy elkoborolt bárányjal, de azért többnyire, akik itt vagyunk január 1-én 10 órakor, gyanús, hogy mi a 99-hez tartozunk inkább, a barátok közösségéhez. Mint azok vagyunk, és itt ezt most lehet pozitívan is nézni, szeretnénk is magunkat, mint akikre Jézus számít, mint akiknek Jézus szerepet szán. Ugye a barátait hívja a végén. Ugye ez is egy áthallás lehetett, amikor a farizeusok hallották, és ekkor a jópásztor összehívja a barátokat. Gyertek, örüljetek velem. Mi vagyunk azok, akiknek fájnalni kell és érzékelni a hiányt, és észrevenni a veszélyt, ami bennünket is fenyeget. És mi vagyunk azok, akiket Jézus örvendezésre hív, és akiknek valóban meg is van minden okuk az örvendezésre, mert köztünk van az, és azt követhetjük, aki azt teszi meg, amire mi magunktól nem volnánk képesek. Összeszedni az elveszettet, megtalálni, hordani. Látjuk-e, hogy, és ez a kérdés, hogy Jézus közöttünk van, és ezt az összegyűjtő munkáját, ezt végzi. És a nagy kérdés, hogy tudunk-e ennek örülni. A farizeusok nem tudtak ennek örülni, és nem is láttak semmi veszedelmet abban a helyzetben, amiben ők voltak. Ennek az oka pedig az volt, hogy nem tudtak örülni, hogy ők másképpen gondolkodtak a megtérésről. És hogy nem látták a veszélyt, az pedig azért volt, mert csak talán a végére megértették, hogy az elveszés, az elveszettség az kettős értelmű. Hogy van a távolinak az elveszése, és van az itthoni elveszés. Házon belüli elveszés, és van a távoli elveszés. Ez kettős értelmű. De hogyan gondolkodtak a farizeusok a megtérésről, az mindjárt kiderül, de először nézzük meg, hogy hogyan gondolkodik Jézus. Hogyan szól a példázat? A pásztor hazamegy a falujába, és összehívja a barátait, szomszédait, hogy vele együtt örüljenek, mert megtalálta az elveszett kisbárányt, vagy éppen nagyot. Majd így folytatódik a példázat, mert nagyon öröm van a mennyben egy megtérő bűnös felett, mert 99 igaz felett, akinek nincsen szüksége megtérésre. De először is ugye meg kell jegyezni, hogy ez egy kicsit szarkasztikus megjegyzés Jézus részéről. A valódi értelme ez, mint 99 fölött, aki azt hiszi, hogy nincs szüksége megtérésre. De mit is látunk, hogy mi a megtérésnek a jelképe? A megtérés jelképe a megtalált, a vállra vett bárány. Hát könyörgöm, mit tett az a bárány, hogy megtérjen? Azon kívül, hogy jó alaposan elveszett. Mit tett? Semmit. Egy dolgot kivéve. Hogy amikor megtalálta őt a pásztor, akkor ezt elfogadta. Elfogadta. Ezt az egy dolgot tette. A farizeusok szerint a megtérés az három részből áll. És nyilván az összepudjukból sok igazság van ebben. Aki elkóborolt, eltékozolt, aki elhagyta az Isten népének a közösségét, és vissza szeretne oda térni, akkor először is annak meg kell vallani a bűnét. Másodszor a bűne miatt okozott kárt, például, ha meglopott valakit, azt meg kell térítenie. Harmadszor pedig, és ez sok idő és sok munka, bizonyítania kell az egész közösség szemelátára, hogy innentől kezdve ő már rendes, istenfélő, adófizető, az Isten törvényeit megtartó tagja a közösségnek. Tehát szerintük ez alapvetően munka, amit mi végzünk, és hogyha ezt megfelelő minőségben végezzük, akkor remélhetjük, hogy ránk száll egyszer csak az Isten békéje, és miénk lesz az ő elfogadása. Hát mi ezzel a baj? Hát az a baj, hogyha kicsit is megláttuk az Isten szentségét az életünkben, mondjuk, hogyha olvassuk a hegyi beszédet, egyszer diákoknak kiosztották, akik ilyen szűz szemmel, füllel olvasták, és mindenki föl volt háborodva, a legőszintébbek azt mondták, ez embertelenség, ilyet nem lehet számon kérni, ez nem normális, de tulajdonképpen semmi más nem történt, mint egy picit megérezték, milyen az a szent Isten közelébe lenni. Mit kíván tőlünk az Isten szentsége? Mi is törvénynek az igazi mély értelme? Ha Isten szentségét meglátjuk az életünkben, akkor kiderül, hogy a mi törvény megtartásunk csupán tiszteletre méltó igyekezet a bűn minimalizálására. A rendes emberek azok, akik jól kalban tudják tartani a saját rendetlenségüket, ösztöneiket, késztetéseiket, ezek a rendes emberek, akik a bűnt minimalizálják és tudják kordában tartani. Aztán ott van a jóvátételnek a kérdése, és itt sokszor pénzben gondolkodtak, mint ahogyan a tékozló fiú is pénzben gondolkodott, amikor hazajött, hogy majd ő elkezd szolgálni, Közel-Keleten jól tudják, mai napig él ez a szokás, hogyha van egy közösségből kiszakadt ember, akkor annak sokáig kell dolgozni azért, hogy újra elfogadja őt a közösség, és egy adott pillanatban, amikor készek a megbékélésre, egy nagy partit kell tartani a vendégséget a visszatérőnek, hogy kiengesztelje a többieket, és tékozó fiú fejében, és ez volt, hogy én majd most elkezdem, alulról indulok, gyűjtögetem a pénzt, vállalom a megszégyenülést, és egyszer csak majd helyreáll a béke. Ez volt a terv, neki volt egy terve. De ez a terv ez nem működik. Mert mi az, amit pénzzel helyre lehet hozni? Mert mi is az igazi kár, ami történt? Az igazi kár az Isten és az ember közötti kapcsolatnak a megtörése. Az Atya szeretetének az eldobása, fájdalom és elszigetelődés. Hát ezzel nem lehet pénzzel helyre tenni. Ha ennek a kapcsolatnak a helyreállításáról szól a megtérés, már pedig erre kell szólnia, akkor egyedül a megtalálás segíthet rajtunk. A bárány, amelyik ott reszket egy bokor alatt, az teljesen bénult. Nekünk van két bárány lelkű kutyánk, az egyik nem is a miénk, de mi is el szoktuk veszteni, mert egy udvarban vannak. És ezek hajlamosak elveszni ezek a kutyák. És aztán, mikor oda megyünk, akkor nem szabad mérgesnek lenni, mert ha mérgesek vagyunk, akkor ő teljesen ettől ledermed, és eldobja magát az út közepén is akár, és úgy kell levonszolni az útról, majd pedig hónunk alá venni, jó meghízott már itt a télen, és hazavinni. A másik kutya pedig, ez a Robéjék kutyája, az pedig még nagyobb testű, és ő pusztán attól a ténytől, hogy nincs otthon, bepánikol, és az út közepére lefekszik. Ugyanez. Akkor már lehet hozni a másik kutyát is ölbe, aki már vagy 35 kiló. Hát tulajdonképpen ez van a bárányokkal is. Akik ismerik a bárányokat, állítólag ez van velük is, teljesen leblokkolnak. Mindenféle hangokat adnak ki, és aztán hát a pásztor mit tud tenni, a vállára veszi és viszi haza, de közben nagyon örül. De mi is van a 99-szel? Mi van a hallgatossággal? Mi van velünk? Hát ugye azt képzelik, hogy ez a történet úgy zajlik, hogy vannak a rendes emberek, vannak az eltékozoltak, Jézus elmegy, ott hagy minket, hát ez egy kicsit rosszul viseljük, de hát megértjük, mert végül is fontos dolog tényleg. Visszahozza a bárányt, egyesíti a nyájat, és együtt vonulunk a faluba. De a példázatban nem ez van. A példázatban az van, hogy kint vannak ugye a pusztán, ott hagyja a pusztán a 99-et, majd amikor megtalálja azt az egyet, akkor annyira örül, hogy megy egyenesen a faluba. És a faluba összehívja a szomszédait, az ismerőseit, és ott örvendeznek velük. És mi van a 99-el? Azok bizony kimaradtak a pusztában. Mi azt remélnénk, hogy egyesíti ezt a nyájat Jézus. Nyilván ő szeretné is ezt. János evangéliumában benne van, hogy lesznek egy pásztor és egy nyáj. De most még át kell élni ennek a 99-nek, hogyha ő nemet mond a jó pásztorra, nemet mond erre a nagy szeletetre, akkor ott marad egyedül a pusztában. Mert kétféle értelme van az elveszésnek. Lehet otthon elveszni, és lehet a távolban elveszni. Mindjárt a következő példázat. A háziasszony el se hagyja a házát, azt az egy drachmát nem a piacon hagyta el, nem a péknél, nem a hentesnél, hanem otthon. Otthon is el lehet veszni, hogyha az ember nem érti meg, hogy miről szól az otthon levés. Vagy gondoljunk a tékozló fiú bátyjára, aki ki se tette a lábát, de végig is milyen távol volt és milyen elveszett. Az Ószövetség ismeri már ezt a kétféle állapotot. A 23. Zsoltár leírja a megtalált báránynak az örömét, de ott is ott van mindig azért az elvesztésnek a félelme, ha a halál árnyékának völgyében járok is. Aztán ott van az egész elveszett nyájnak a képe, Jeremiás profétánál, Ezékiel profétánál, és Jézus ezt a kettőt kapcsolja itt össze, és mutatja be, hogy kétféle elveszettség is van. Van egy egyéni, van egy közösségi elveszettség is. És ez a pusztai állapot, ez sokszor ugye a proféták így írják le a fogságot, a babiloni fogságot. A történet viszont Jézusnak a példázatai, és ez is nyitott végű. És ez az ő esetükben, és ez a mi esetünkben nagyon fontos. Mert mit mond ez el rólunk? Mit mond ez el a mi helyzetünkről? Hát először is azt mondja el, és azt üzeni nekünk, hogy ideje mozdulni. Ideje mozdulni. A nyájnak, aki ott találja magát a pusztában, annak ideje mozdulni, és a pásztor után eredni. Fontos nyilván a gyülekezetet tekintve a pásztoroknak, a lelki pásztoroknak is a mozdulása. De fontos az egész nyájnak a mozdulása. Olvastam egy kis történetet, tehát annyi az egész, hogy van egy idős ember, aki minden este elmegy egy nyugdíjas lelkész háza előtt, és a kutyáját sétáltatja, minden nap köszönnek neki, de egyik reggel nem jön ez az ember, és a következő nap sem jön, és akkor beszélget a feleségével ez a nyugdíjas lelkész, hogy mi lehet ezzel az idős bácsival, és a feleség süt egy almás pitét, és azt mondja, vidd már el neki, nézd meg, hát, ha beteg, és segítségre van szüksége. És ahogyan belép a házba, kiderül, hogy mi az oka annak, hogy nem látják sétálni, hát ott van a póráz, meg a hám fölakasztva, de a kutya már nem él, elpusztult, és beszélgetni kezdenek, és kiderül, hogy egy gyülekezethez tartozik, ahol nagyon kedves emberek vannak, nagyon kedves lelkipásztorok vannak, de amióta ő már ilyen idős, és messze lakik a templomtól, igazából rá se nyitja senki sem az ajtót. És mikor hazamegy ez az ember a feleségéhez, akkor megkérdezi tőle, hogy vajon mit vétett ez az ember, hogy ennyire nem keresi a közösség. És mondja neki a felesége, hát attól félek, hogy csak annyit, hogy megöregedett. Ugye ez is azt mutatja nekünk, hogy mozdulni kell. Sok ilyen mozdulásért adhatunk hálát a mi gyülekezetünkbe, és ha az elmúlt évre nézzünk. És tévedés ne essék, Krisztus nagyon is tud mit kezdeni a felelősség teljes rendes emberekkel, a hű szolgákkal, de csak akkor, hogyha azok is kegyelemből élnek, és ezt a fajta rászorultságot át tudják érezni mélyen. Aztán azt is tanítja ez a történet, hogy ideje őszintének lenni. Ez a nyitott vég, és maga ez a beszélgetési mód, ahogy Jézus viszonyul farizeusokhoz, sok ítélet is van benne, de van benne meghívás beszélgetésre. Egy beszélgetés, amiben mi a 99 elmondhatnánk, hogy ide figyelj, te jó pásztor, mi egy kicsit lassabbak vagyunk nálad. Te már ott vagy a városban, és örülsz, és megtalálnak téged a vámszedők és a bűnösök gyorsan, de mi egy kicsit lassabbak vagyunk. Benned nagyon hamar átfordul a jogos harag, a jogos felháborodás irgalommá és szeretetté abban a pillanatban, amikor rátekintesz a gyermekeidre. Meglátod a tékozló fiadat, már el is olvadt a szíved. De mikor meglátod hazajönni az idősebbik fiút, és ez a jó hír nekünk, aki pedig még jobban megaláz téged, mint a kisebbik, mert a kisebbik azt csak így privát mondta, hogy atyám, add ki a rámeső részét az örökségemnek. De a nagyobbik fiú, amikor az atya már elvégzi mindenkit megelőzve a nagy megbékélésnek az egész meletét, nyilván ez nagyon gyorsan történik, és megrendezi az ezzel kapcsolatos nagy összejövetelt, amit egyébként a hazatérőnek kellett volna állni, akkor a nagyobbik fiú nyilvánosan megszégyeníti az apát, amikor azt mondja, hogy ebben nem veszek részt. És ekkor zsidó szokás, vagy közelkeleti szokás szerint nem jobb kézzel, hanem bal kézzel, és nem tenyérrel, hanem a külső kézfejjel kellett volna egy hatalmas pofont lekeverni a fiának. Hogy jön ő ahhoz? Hogy jön ő ahhoz? De mi történik, mikor meglátja a nagyobbik fiát, az ő fölháborodását, abban a pillanatban akkor is átfordul az atya jogos haragja irgalomra és szeretetre. Ez nekünk jó hír. És megbeszélhetjük azt is vele, ami sokszor bánt minket, hogy a saját hibájából elcsavargó, a menthetetlenül elveszett, önsorsrontó, egy adott pillanatban fontosabb neked, mint a 99, aki tudja, hogy hol a helye és mi a dolga. Azért egy kicsit minket zavar. Sőt, néha féltékenyek vagyunk, hogy azok olyanokat megengedhetnek maguknak, amit mi nem engedhetünk meg magunknak. És miközben így panaszkodunk, ő türelmet tanúsít. Próbáljuk követni őt, de sok minden nehéz. Mert amilyen radikális a befogadó szeretete, annyira radikális a követésre hívásod is. Egy svéd teológus egy imájában a következőkre ragadtatta magát. Ez a 99 hangja. Jézus, te imádkozol azokért, akik megfeszítettek, és megfeszíted azokat, akik követnek téged. De mégis azt látjuk, hogy a nagyobb kegyelmet, a nagyobb türelmet Jézus a nagyobbik fiúval kapcsolatban tanúsítja, mert ő rá még mindig vár. Vár a rendes emberekre, vár a gyülekezetekre, vár az egyházra. A vőlegény már készen van, de a mennyasszony, hát arra nagyon sokat kell várni, hogy elkészüljön. De ez a jó hír, hogy a vőlegény az vár, és elsősorban a kegyelmét, türelmét, hát a bűnösök, mint a mágnes, azonnal megtalálják őt. Akiknek nagy kegyelemre, nagy szerelemre van szüksége, azok mi vagyunk. Éppen ezért ideje tekinteni nekünk is ebben az új évben is a nagyobb örömre. Nagy öröm a baráti összejövetel. Nagy öröm, amikor együtt vagyunk, akik egy gondolkodásúak vagyunk, egy politikai nézetűek vagyunk, egyféleképpen látjuk a világot, de valamilyen egy nagyobb öröm. Ugye Karácsony Sándor használja az ilyen csoportokkal kapcsolatban, hogy az egyházban is kialakulnak ilyen Dauer gruppék, ilyen tartós csoportok, ami persze természetes is részben, de a mi feladatunk az, hogy a nagyobb örömre is nézzünk. Ez a pillázat teli van örömmel. És nekünk az lenne a dolgunk, hogy igen, nagy öröm csak úgy a barátoknak együtt lenni, de ennél van még egy nagyobb öröm, észrevenni a megtalált bárány örömét. És ez arra serkent minket, hogy kimozduljunk a magunk megszokott környezetéből. Azt a nagy öröm figyelni a mennynek az örömét. Nagyobb öröm van a mennyben, egy megtérő bűnös felett. És a nagyobb öröm az pedig az, abban van, hogy látjuk, hogy aki ezt a terhet hordja, a mi Úrunk Jézus Krisztus, ő is az örömre tekint, ő is örömmel hordja ezt a terhet, ő is örömre hív minket, mert ez a vége mindennek, ez a reménységünk. Reménységben élünk, mert mindig a végére tekintünk, és a vége jó. Reménységben élő, és reménységben örvendező gyülekezetnek kell lennünk, és ideje erre az örömre tekinteni, és így vállalni a nehézséget, az áldozatot, a Krisztus követést, az utána járásnak a fáradalmát is, hogy a végére nézzünk. Ami mind a három példázatban öröm. Az Óegyház sokszor a kereszt ábrázolása helyett a jó pásztor képét használta. A pásztort, akinek a vállán ott nyugszik a juh. És ebbe örömöt talált, és ebbe megnyugvást talált. Nézte ezt a bárány, ezt a pásztort, és azt mondta, nekünk ő kell, őt nézzük, sokáig kell néznünk, hogy lássuk az igazi örömöt, hogy a mi szívünk is átformálódjon erre a képre, hogy mi is aztán tudjunk pásztorok lenni a magunk helyén, de ebben a képben foglalta össze az örömét, reménységét és hitét. Azt szeretném kívánni mindannyiunknak, hogy ez a kép kísérjen most el bennünket is ezen az éven. Amikor a kicsinyek felé fordulunk, amikor az elveszettek felé fordulunk, látva azt, hogy mi is milyen nagy veszélyben vagyunk, hogyha nem a pásztort választjuk, akkor mi is ott maradunk a pusztában. Hogy tudjunk dönteni mellette, mert ez a példázat, ez döntésre hív minket, de abban kapunk segítséget a jó pásztornak a képét, aki ott van velünk, ő vezessen minket, ő adjon örömöt nekünk, az ő kegyelme legyen a mi éltető erőnk. Amen.